Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Megkezdtük a hétvégi menetrend utolsó fél óráját. Szokás szerint egészségkód és Marosi Viktor műsora következik. A második rész vendége Kollár Balázs pszichológus, akivel a testképzavarról és a megfelelési kényszer okairól lesz szó.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Nem lehet mindent a közösségi médiára kenni, de tény, hogy a napi megfelelési kényszerért részben felelőssé tehető. A nyár felén túl, a strandszezon csúcsán, a fürdőruhán kívül előkerül a testképzavar is. Erről beszélgetünk Kollár Balázs pszichológussal, neurofeedback trénerrel. Szervusz!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Igen, a közösségi média az egy nagyon neurologikus pont most jelenleg a jelen valóságában.
Bele is csaptál a közepébe. Az igaz, így az igazi, ez az igazi. Feldobtam a labdát, és te már csapod is le. Nagyon jó egyébként, mert kezdjünk is bele a közepébe, és ha már a közösségi médiával kezdjük, akkor csak annyiban, hogy ezt már tényleg nagyon sokszor lerágtuk ezt a csontot, viszont nem lehet elmenni mellette, hogy az online térben való részvétel és az online térben való megfelelési zavaraink mennyire hatnak ki az offline életünkre?
Olyan módon pontosítanék, hogy az ilyen testképzavarok, megfelelési zavarok, ezek nagyon széles skálán mozognak. Tehát teljesen normál működésektől egészen kifejezetten patológikus viselkedésig, akár mondjuk anorexiás vagy bulimiás viselkedésig is elmehet, és akkor itt nagyon nehéz igazából differenciálni, hogy akkor mégis mekkora hatással van ránk a közösségi média, mivel valakiben csak egy kisebb szorongás érzetet okol, valakit meg egészen addig tud elhajtani, vagy elűzni ez a dolog, hogy akár mondjuk ilyen testkép, illetve étkezési zavarral kapcsolatos tüneteket mutasson. Az biztos, hogy egy nagyon torz, nagyon irreális képet mutat a közösségi média olyan szempontból, hogy hát azért mégiscsak az idézőlesen szép testeket teszik.
Mindenki jó mutatja.
Meg ilyenekkel találkozunk. Sokkal felülreprezentált a barányban, mint ami az egyébként a való életben van. Tehát, hogy az ember az utcán néz körbe, akkor fele annyi olyan szép, kidolgozott testet sem talál, mint amit mondjuk az Instagramon szembe jöve.
Hát vagy legalábbis ugye meg a jó arcok. Tehát ha még nincs is úgy kigyúrva valaki, akkor azt nem mutatja meg. Az utcán viszont mindent látsz.
Igen. Igen, ez így van. És erre nyilván lehet egy olyan hatás, hogy az emberben az a téves koncepció alakul ki, hogy akkor igazából mindenki rajta kívül a világon ennyire szép, ennyire dekoratív, holott azt tegyük hozzá, hogy mondjuk a testépítőknek az a munkája, hogy így nézzenek ki, tehát hogy ők tehát ezt hivatásként választották, illetve azt tegyük hozzá, hogy nem az lesz sportoló feltétlen, aki sokat dolgozik, vagy aki olyan návarázsolja a testét, hanem pont, hogy kicsit fordítva működik ez az egész, hogy abból lesznek testépítők, abból lesznek sportolók, akiknek alapvetően van egy olyan testi adottsága. Ez legfőképp az úszás témakörében szokott szerintem feljönni, hogy úszóvá így, de nem lesz úszó teste attól, hogy nagyon sokat úszik valaki.
Igen, visszakérdezek rögtön, van egy ilyen koncepció, igen, de hogy egyébként némi munkával ezt el lehet érni.
Valóban, de hogy amikor ilyen kifejezett úszótest van a fejünkben, akkor azt az ember nem feltétlenül mindig úgy éri el, hogy világéletében úszik. Vannak olyanok, akik tényleg világéletükben úsznak, akár mondjuk versenyszerűen is, de hogy nem alakul ki nálunk mondjuk az a nagyon esztétikus úszótestnek hívott képződmény. Most lehet, hogy az úszók kicsit engem meg fognak kövezni, mert nyilván én sem sportpszichológus vagyok, de hogy nagyon sokszor, igazából arra akartam kiukadni, hogy van egy ilyen elvárás, hogy minél többféle edzést tervet nyomnak az arcunkba, akár mondjuk ilyen trénerek, vagy testépítők, edzők, hogy ha ezt csinálod, akkor biztosan kockahasad lesz. És hogy ez is egy kicsit téves koncepció, mert nem mindenkinek lesz ugyanattól a tréningtervtől például kockahasa, illetve az sem egy elvárás, hogy mindenkinek kockahasa legyen.
Nagyon örülök, hogy ezt behoztad, és az úszással kapcsolatban is, mert tényleg van egy ilyen, hogyha valaki, ugye nagyon gyakran szembe jönnek ezek a hirdetések is, hogy mit tudom, ilyen applikáció, letöltöd, és akkor megmondja a tutit, hogy te hány kiló vagy. Tehát ilyen viszonylag kevés információval, kevés pixelből megmondja neked, hogy te mennyi edzéssel mit tudsz elérni. És feltételezem, hogy ez azért leginkább nem pontos, de legtöbbször nem pontos, mint amennyiszer ez betalál, és hogy ez például túl azon, hogy nézzük, végignézzük az összes ismerősünk összes csodálatos, nyaralós, napsütéses, mosolygós, kidolgozott testű képét, túl azon még itt van ez is, és hogyha valaki erre egy picit érzékeny, akkor onnan nagyon nehéz visszahozni. Na és akkor erről beszéljünk egy picit, hogy akik téged megkeresnek, azokat hogyan sikerül, milyen tréninggel, milyen módszerekkel vagy feladatokkal lehet visszatrenírozni arra az állapotra, hogy megfeleljen saját magának. Tehát a testképzavar ne úgy legyen jelen az életében, mint ahogy az említett problémák okán.
Azt ugye említettem, hogy az enszkéles skálán mozog, és ahhoz, hogy valaki konkrét klinikai esetekkel, tehát mondjuk akár anorexiával, bulimiával, vagy izomdiszmorfiával, stb. Tudjon foglalkozni, gyógyítani, az kell egy klinikai szakpszichológus, illetve egy pszichoterapeuta végzettség. Ez egy nagyon hosszú út, ebben nem is nem mennék bele, hogy ez pontosan hogy alakul ugye a pszichológus életpálya során. Uh-huh. Tehát jelenleg én ezeket a dolgokat, ha úgy vesszük, nagyjából semmilyen módszerrel nem kezelem, mert hogy én ennek az útnak kb. A felénél tartok, de hogy vannak olyan terápiák, vannak olyan segítő beszélgetések, amik kicsit standardebbek, és a klinikustól kezdve az egyszerű mezei operatív pszichológuson át is mindenki alkalmazza. Itt egyszerűen az van, hogy a lehető legnagyobb teret kell adni a kliensnek arra, hogy a saját érzését és a saját frusztrációt meg tudja jeleníteni a terápiás térben, és ahhoz kialakítani egy ilyen bizalomteljes közeget. Tehát egy pszichológusnak a módszere az igazából 85%-ban a személyisége, illetve azok az elméleti koncepciók, amiket ő elsajátított akár az egyetem alatt, és a maradék ilyen 15-10% az a módszer tanulás. És akkor itt igazából nagyon sok minden van, tehát hogy különböző típusú zavarokra, különböző típusú terápiás módszerek alkalmazhatók, van, ahol a kognitív terápia a jobb, de van olyan kliens, akihez mondjuk sokkal testhez állóbb egy családterápiás vagy párterápiás helyzet, nyilván a specifikusabb a probléma. Inkább ez a teljesítménykényszer probléma, amivel engem nagyon meg szoktak keresni. Nyilván a testről is tudunk beszélni, meg nyilván az is szóba jön, ezért mondom, hogy kvázi normál szinten, meg nem klinikai szinten én is tudok kapcsolódni ezekhez a témákhoz. Viszont akkor ott mindig valahol, tehát a hátterét kell egyrészt így feltárni, hogy akkor honnan is jön az a gondolat, aha, hogy nem vagyok elég jó. Általában, ami nekem rendre elő szokott jönni, ott van egy nem annyira érzelmileg megközelíthető édesapa, vagy akár édesanya, de általában az édesapák szoktak ebbe a szerepbe sajnos belekerülni.
És akkor felén találod a szöget, bocsánat, ami pont bele akartam kérdezni, hogy ezek milyen százalékban jönnek otthonról, gyerekkorból, és milyen százalékban, ha lehet százalékban számolni, milyen százalékban érkeznek ezek felnőtt korban, ezek a megfelelési kényszerek?
Hát én általánosságban, és ez most tényleg nagyon általános megfogalmazás lesz, mindenféle olyan dolog, ami teljesítménnyel, megfeleléssel kapcsolatos, ez általában egy szülő által testált dolog, még akkor is, hogyha nem szándékos. Tehát nyilván egyik szülő sem mondaná el saját magáról, hogy ő annyira pusolja a gyerekét, hogy az utána szétszorongja magát az egyetemen például, de hogy nagyon gyakran találkozom olyannal, hogy nehezen tud kapcsolódni a szülőhöz a gyerek, vagy a szülő a gyerekhez, és ez az egyetlen eszköze a gyereknek arra, hogy felkeltse a figyelmet, az marad, hogy mondjuk éltanuló legyen belőle, vagy hogy ő legyen a tökéletes gyerek bármilyen kontextusban, és akkor ez együtt jár azzal, hogy a gyerek elfedi a saját negatív tulajdonságait, azokkal nem tud kapcsolódni, nem tudja elfogadni, és akkor ez akár például a testkép témakörbe is belejöhet, és egy olyan konfliktusban, mint mondjuk, hogy elmegyünk a strandra, meg hogy ilyen fürdőruhát veszünk fel, abszolút bele tudnak játszani ilyen nagyon távolról érkező problémák. Egyszerűen egy olyan én koncepció van jelen, ami azt mondja, hogy bármit csinálok, nem vagyok elég, és mindig a következő kihívást kell megugrani, és nyáron ez akár lehet például az, hogy most beleférjek abba a fürdőruhába, vagy sem.
Mit gondolsz arról, hogy például a tetoválás, ami ugye egyre népszerűbb, az mindig is népszerű volt egyébként, de hogy most én egyre több emberen látok tetoválást, az például ez része lehet a testképzavarnak a kompenzálásának?
Tetoválásokat nagyon-nagyon különböző indokokkal vallatnak magukra emberek. Egyszerűen van olyan része, ami abszolút esztétikai, tehát ami megtetszett, felteszem és kész, de van, ahol meg valami sokkal mélyebb emberi jelentés húzódik meg a tetoválások körül. Amikkel eddig én találkoztam, mindig az, hogy az első tetováláson mindig nagyon sokat gondolkodnak, azok mindig nagyon hosszú, és ilyen 3 órás sztori kapcsolódik hozzá, hogy miért pont az a tetoválás került, és miért pont oda. Aztán a negyedik tetoválásnál már csak az van, hogy szép volt ez a virág, és magamra tettem, legalábbis ez itt azért így változik, így az idősorán, legalábbis nekem ez a tapasztalatom. De én összességében én olyat még nem láttam, hogy ez bármi olyan elemet kompenzálni, hogy mondjuk nem esztétikus a testem, vagy nem érzem esztétikusnak, és azt akarnám valamilyen módon feljavítani. Itt inkább talán ilyen...
De ez jó szó volt, ez a feljavítás. Ez tetszett, hogy ezt használtad, mert tényleg egy ilyen, még van a felpimperés szó, hogy kicsit így valamit javítsunk rajta, vagy mint amikor a matricát ragasztunk a biciklire, nem tudom.
Igen, de én ilyennel, ilyen szempontból még nem feltétlen találkoztam, inkább ilyen kreatív, vászonszerű alkotó folyamat, ami talán még így szembe jött velem, hogy annyira király dolog a testem, hogy arra még alkotni is szeretnék. Aha. Talán inkább így a pozitív oldal volt, amit én így tapasztaltam emberekem.
Aha, ez mondjuk egy jó jel, tehát hogy ez akkor ellenkezik azzal, ami az én hipotézisem volt. Visszaugorva egy picit a testképzavarra és az apa szerepére, ez kiemeltet, hogy az apa szerepe. Az miért volt fontos? Az anya hol van ebben a helyzetben?
Az apát azért jelöltem ki, mert én a praxisom során leginkább azzal találkozom, hogy valahogy az apa megközelíthetetlenebb, ez benne is van a kultúránkban. Tehát, hogy az anyai oldal az mindig az így a kötődő, szerető, tehát másféle szerepet jelöl ki a társadalmunk az anyának, mint az apának. Ez vitázhatunk arról, hogy ez jó-e vagy sem. Én összességben azt látom, hogy az apák beleszorulnak abba a szerepbe, hogy ők nem közelíthetik meg érzelmileg a gyerekeiket, és van, hogy nem is képesek rá, tehát hogy kifejezetten nem tudnak akár látványosan szerető, vagy látványosan elfogadó módon fordulni a gyerekeikhez, és szerintem, vagy nem szerintem, hanem hogy a szakmának is van egy ilyen álláspontja, hogy ebben nagyon nagy szerepe van annak, hogy milyen szerepeket testálunk az apára, és milyen szerepeket próbálunk rátukmálni az anyára.
Ez egyébként generációsan görgetett, tovább görgetett probléma, amiről most beszélsz, vagy ebben már van változás az elmúlt pár évtizedben?
Amit én látok, az az, hogy a 20 éves klienseimnél még azért nagyon erőteljesen nem van, hogy nehéz kapcsolódni édesapához, vagy hogy úgy összességében a két szülő nagyon nehezen tudja akár mondjuk a feltétlen elfogadást működtetni a gyerekével kapcsolatban. Ez most itt egyébként talán itt a Pride környékén, ennek kapcsán is nagyon előtérbe kerül ez a téma, hogy itt így erről is sokkal többet beszélünk, például úgy, mint a strandolásról és a testképről. Tehát ezek évesen, ciklikusan visszatérő témák egyrészt, és egyébként van, hogy a nem megközelíthető szülő is kitermel egy nem annyira megközelíthető gyereket.
Aha.
De hogy ez általában azért itt puhulni szokott, tehát az a gyerek, aki már hozzám eljut, értem a gyereket úgy, hogy egy szülőnek a gyereke, nem úgy, hogy kiskorú.
Értem.
Tehát mondjuk ilyen 20x évesen jönnek el hozzánk. Tehát ő, hogyha már van egy reflektáltsága erre a témára, vagy képben van azzal, hogy tehát ugye el tudja fogadni azt a tudatot, hogy már pedig az ő szülei sem voltak tökéletesek, akkor ez egy lépéssel közelebb viszi hozzá, hogy ő ne ismételje meg, vagy ne termelje újra ezt a mintát.
A Pride-ot, ahogyan már behoztad, akkor kicsit beszélünk arról, hogy ez érzékelhető, hogy például a saját nemükhöz vonzódó klienseid, ők ilyenkor gyakrabban érzik azt, vagy erősebben érzik annak a kényszerét, hogy ezeket a kapcsolódási nehézségeket megoldják, tehát ezek felerősödnek ilyenkor, vagy ez egy egész évben érezhető folyamat, vagy egész egyszerűen csak ilyenkor kerül egy ilyen felfokozott állapotba ennek a kommunikálása. Tehát, hogy melyik az, mert most kiemelted, és most visszakérdezek, hogy ez ebben az egy hónapban ez miért érződik fontosabbnak?
Kicsit talán azt tudnám mondani, hogy ilyenkor idézőesen legális róla beszélni. Tehát, hogy
de mindig legális róla beszélni.
Ez így van, de hogy azért ennek van egy szubjektív vetülete is, amire azt mondani, hogy jó, persze, bármikor beszélhetsz róla, de hogy ez nem azt jelenti, hogy az ember kényelmesen érzi magát benne. És amikor ez egy társadalmi párbeszédé válik mindig nyár közepén, akkor az embereknek is a fejében jobban forog ez a téma. Nekem is a klienseim között, aki a saját neméhez vonzódik, ott van, hogy jobban előjön. Egyszerűen csak azért, mert jobban benne van a köztudatban, és ő is úgy érzi, hogy könnyebb hozzáférni ehhez a témához, hogyha többet forgatja a fejében.
Ez milyen érdekes, nem? Hogy a társadalom, illetve a feltett társadalmi kérdések, azok mennyire hozzásegítenek a saját problémáinkhoz, és hogy egyébként, abszolút, ha a társadalmi párbeszéd az nem csak ilyen egy hónapokra lenne fölbontva, akkor mennyivel könnyebb világ, vagy mennyivel szebb világban élnénk, vagy könnyebb lenne kapcsolódni egymáshoz. Oké,
zárva,
bezárva. De akkor egy kicsit menjünk vissza az eredeti témánkhoz, a testképzavarra és az online-offline üzemmódra. Engem az nagyon érdekel, hogy mielőtt az online életünk ilyen intenzívé vált volna, azelőtt van-e bármi olyan info arról, hogy addig mi volt? Tehát, hogy azelőtt a testképzavar, illetve a megfelelési kényszer, vagy ez a FOMO érzés, ugye kimaradásból való félelem, az hol mutatkozott meg?
Ennek kapcsán azt tudom mondani, talán onnan a legegyszerűbb indítani, hogy mindenkornak vannak korbetegségei. Tehát amikor, nem tudom, még anno Freud így lefektette a pszichológiának így a legnagyobb alapjait, akkor ott konkrétan a hisztéria, vagy a neurotikus problémák, szomatizáció, ilyesmi volt a korbetegség. Tudom, hogy most dobálóztam néhány szóval, de ezekre akár vissza is tudunk majd térni. Okay. Igazából itt azt akartam megfogni, hogy minden korban van valami, ami kvázi ilyen divatossá váló betegség lesz, pusztán azért, mert a társadalmi folyamatok ezt jelölik ki az emberek számára. Tehát most az individualista kultúrában, vagy akár ez az Instagram kultúra, nem tudom, selfie, stb. Itt inkább a narcisztikus vonal az, ami előtérbe került, illetve a szorongó vonal olyan szempontból, hogy pont ez a, hogy kimaradok-e valamiből, vagy hogy olyan vagyok-e, mint a többiek, ezek mind ilyen tök nagy témák, de hogy így nagyon ilyen szorongás irányába tudják vezetni az embert. Régen, így az internet világa előtt azért sokkal valamilyen szempontból sokkal egyszerűbb lehetett, valamilyen szempontból nem, nyilván én még akkor nem éltem, szóval így kézzelfogható tapasztalatom nincs a helyzetről, de az biztos, hogy az internet változás az behozott egy új teret, egy új közeget. Tehát itt mondjuk akár így internacionális léptékekben is elkezdek gondolkodni az emberek. Gondolok itt arra, hogy még az egyetlen kultúra, ami befolyásolt téged közvetlenül, az a saját húsvért kultúrád volt, egyben jelen voltál, addig az internet világával el tudták kezdeni kapcsolódni olyan emberekhez is, akik a világ másik felén vannak, és azok a gondolatok is befolyásolni tudtak. Tehát mondjuk a 20. század Magyarországán én el tudom képzelni, hogy ott mondjuk ez a testkép téma nem volt annyira fontos. Tehát egy olyan dolog, ami nem feltétlenül a legegészségesebb a világon. Tehát ott az, hogy hogyan maradjunk vékonyak, az nem, legalábbis az én feltételezésem szerint nem lehetett egy annyira neuralgikus pont. Az egy másik dolog, hogy most a jelenben azt látom, hogy 40 éves kor fölött szinte az összes nőnek az élet arról szól, hogy időszakosan diétázik, és vissza akarja szerezni a 20 éves alakját, mert hogy lett egy ilyen elvárás a nők felé, hogy örökké tökéletes vonalakkal kell rendelkezni. Tehát azért ők is mégiscsak ezt hozzák valahonnan, és rájuk nem hiszem, hogy az internetes kultúra hatott. Tehát, hogy most tudom, hogy kicsit ellentmondok saját magamnak az előző mondataimmal, de hogy az is lehet, hogy valamilyen ilyen küszöb alatti, vagy ilyen tudattalan módon azért jelen volt az emberekben, hogy már pedig mégiscsak vékonynak kell maradni, mert akkor leszek jó feleség, akkor leszek jó ember akár. Tehát ezeket furcsa kimondani ezekkel a szavakkal, hogy jó emberré válok a vékonyságtól, de hogy valahol mélyen egyébként ez a koncepció húzódik meg ezekben a fejekben.
Ez megfelelő ember, igen, tehát megfelelek a társadalomnak. De ezek valójában ilyen ciklikus dolgok, nem? Tehát, hogy mindig, ahogy te is mondtad, mindig korbetegségek, és azt érzem, hogy ugye bár sokan így előrevetítik, hogy úristen, milyen világ lesz, de mindig arra gondolok, hogy ezek változnak, szóval hogy ezek az elvárások, abszolút, az igények változnak, a megoldások mindig változnak, és hogy ez is egy ilyen ciklikus dolog, de ezek a ciklusok, ezek vajon mennyi időre bonthatók le? Ezek is úgy, mint a sejtek újraéledése, ez a 7 év, vagy újra termelődése, vagy ezeket hogy kell elképzelni?
Hát itt mindig erős társadalmi változásokhoz köthető. Tehát, hogy egyébként is, mivel gyorsul fel a világunk, egyre gyorsabb a fejlődés, akármilyen technikai újítást tekintve, ezért ezek a változások szerintem egyre gyorsabban jönnek. Nyilván ennek is lehet egy ilyen maximuma, hogy mennyire gyorsan tudnak egymás után jönni korváltozások, de hogy például az internet megjelenése volt az, amilyen tényleg elképesztő korszakfordulást okozott az ember számára, már csak hogyha itt a testképzavarról, meg az ilyesmi témakörökről beszélgetünk, és ez még csak egy nagyon kicsi szelet, hogy mire hatott meg az internet világa. Szóval inkább azt mondom, hogy nem annyira szabályos ciklikusság van ebben, inkább az, hogy ahogy megjelenik valami erős, ami nagyon hat az emberiségre, az hoz egy ilyen jellegű változást, akár mondjuk abban is, hogy milyen pszichés betegségek lesznek, ilyen trending dolgok.
Utolsó fél percünkben némi konklúziót vonjunk a testképzavar megoldásával kapcsolatban. Ha valakinek testképzavara van, hogyan tud magán dolgozni, hogyan tudja mindennapokat könnyebbé tenni? Akár tehát a megfelelési kényszer és a testképzavar itt mondjuk azt, hogy egy burok alá vonható.
Most nagyon meglepő dolgot fogok mondani, azt tudom mondani, hogy érdemes terápiába járni, már csak önismereti jelleggel is. keresi egy olyan embert, aki segít nekünk megoldani, mert ezek önmagukban nem olyan dolgok, amiket az ember egyszerűen magától fogja, és akkor megoldom a testképzavaromat. Tehát ez egy olyan dolog, amiről hosszan kell beszélni, több alkalommal kell beszélni. Tehát amit én tudok mondani, és amit a magyar emberek általában nem szeretnek, hogy már pedig érdemes elmenni pszichológushoz, és attól nem válik bolondá az ember, vagy nem lesz kevésbé erős attól, sőt, ahhoz kell a nagy erő, hogy beismerjük, hogy segítségre van szükségünk ebben a témakörben, vagy akár bármilyen témakörben. Szóval én arra tudok biztatni mindenkit, hogy a pszichológiai megsegítéssel éljen, mert itt vagyunk, várjuk a klienseket, és sokkal több emberen lehetne segíteni, mint aki egyébként segítségért fordult, például akár a testvére való elégedetlenség kapcsán.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm.
Hölgyeim és uraim, Kollár Balázs pszichológussal, neurofeedback trénerrel beszélgettünk.
Az elmúlt fél órában Kollár Balázs pszichológus volt Marosi Viktor vendége, és ennyi fért a hétvégi menetrendbe. Köszönöm a figyelmüket, hallgassák továbbra is a Trend FM-et, Somodi Evelint hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.